Horizont Király István Dániellel.
Két magyarországnyi ember dolgoztatnak megalázó körülmények között kizsákmányolva vagy éppen fizetés nélkül a világ országaiban. Az ENSZ munkaügyi szervezetének legfrissebb tanulmánya szerint 100-ból 3 ember dolgozik így. Jó napot kívánok! A Horizont mai adásában az erőszakkal munkára kényszerített emberekről beszélgetünk. Dél-Amerika, Afrika és Kelet-Ázsia mai 3 állomásunk. A következő fél órában tartsanak velünk! A jelentés szerint a legtöbb kényszermunkás, több mint 11 millió ember Kelet-Ázsiában él. Fülöp-szigetekről Lányi Béla misszionárius beszél. A Verbita szerzetes Cebu szigetén a Szent Károly Egyetemen tanít építészetet. Lányi Bélát interneten kapcsoljuk. A stúdióban vendégem Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület alapítója, vezetője. Az Egyesület folyamatosan szervez segítő akciókat a fekete kontinensen. Maliban például a testi erőszakot elszenvedett gyerekek támogatására indítottak programot. Itt van velünk műsorunk állandó szakértője, Szerdahelyi Csongor, újságíró, a Ferences Sajtóközpont vezetője. Fülöp-szigeteken 2,6 millió gyerek dolgozik, halászhajókon nagy rész, de a mezőgazdaságban, bányákban és az iparban is rengeteg a gyerekmunkás. Lányi úr, ez a mindennapok része Fülöp-szigeteken?
Így van, megszokott látvány az utcán lévő gyerekek, akik különböző dolgokat árulnak. Még a templomok környékén is lehet látni a gyertyaáros gyerekeket. A vidéken megy az ember, iskola helyett földön dolgoznak. Régebben a kikötőben lehetett látni a búvár gyerekeket is. Tehát az ember bedobott nekik a tengerbe egy pezós érmét, akkor lebuktak érte. Ez a, különösen a turistáknak nagyon tetszett, csak hát nem tudták, hogy ez milyen veszélyes. Egy kikötőben, ahol mindenféle fémtárgy van, még a legügyesebb gyerek is megsérülhet.
Béla, ez kényszermunka, vagy pedig a szociális elmaradottságból következő, szinte természetes része az ottani társadalomnak, vagyis a család megélhetését segítendő, szükséges rossz megoldás?
Szerdahelyi Csongor.
A kérdés nagyon érdekes, mert a társadalmi helyzetből adódó kényszer. Viszont másrészt a családokban olyan erős az összetartás, hogy a gyerek ezt szinte természetesnek érzi. Egyébként 1993-ban hozott törvény tiltotta meg a 15 év alattiak alkalmazását. Két kivétel van, az egyik az, hogyha a szülőkkel együtt dolgozik, ahol csak családtagok vannak alkalmazva, a másik pedig a szórakoztatóipar. Tehát ez egy dolog. A másik, a gyermekprostituáltaknak a léte az kényszer. Cebuban is sok ilyen gyerekkel találkoztunk, akik az ország elmaradottabb részeiről lettek idehozva, prostitúcióra kényszerítve, és a rendőrség nem mindig tudja őket kiszabadítani.
Itt van velünk Balogh Sándor is, aki Afrika jó ismerője. Afrikát szeretjük Közép-Európában egységesen kezelni, pedig Afrikán belül igen nagy különbségek vannak. Elég Észak-Afrikát és Közép-Afrikát nézni például.
Hát így van, Afrika 54 államát nem lehet egységes masszaként kezelni. Afrika ennél sokkal színesebb és bonyolultabb, mint hogy azt higgyük, hogy kényszermunkára kényszerített gyerekek rizsért könyörögnek felpuffadt hassal a mezőn, miközben a darazsak és a legyek lengik be a szemüket, amelyekből könnye csorog. Ilyen is létezik, de ilyen létezik mindenütt. Ezzel együtt létezik teljesen más is. Hogy néhány számadatot mondjak, a statisztikák szerint 220 millió gyermek van munkára kényszerítve. Azt mondják a nyugati tudósok, hogy pontosan 750 milliárd dollár kellene ahhoz, hogy felszámolják az éhínségét, vagy ezt a gyermekmunkát.
Arról nem is beszélve, hogy ugye Afrikában a gyerekmunka nem csak és kizárólag azt jelenti, hogy gyerekeket ostorra kihajtanak a földre, hogy te igenis 18 órát ott dolgozol, hanem, ahogy Lányi Béla is mondta, a család műveli a földet, és a gyerek természetes, ahogy egy korábbi műsorunkban erről beszélgettünk, hogy együtt dolgozik a szülőkkel.
Így van, abszolút mértékben. Hát a Afrika szerte a családot értéknek tekintik, azért van sok gyermek. ezzel együtt ők nem csak azért dolgoznak, mert kényszerítik őket, ők azért dolgoznak, mert így segítik a családot. Azért mennek szeméttelepekre követ törni, vagy bármi egyebet. Ugye mindegy számít, számít kényszer munkának, azt mondják, ahol 10 cent alatti munkabér van egy nap, az egy kényszer munka. Ilyen például Madagaszkáron én magam is rengeteg gyermeket láttam vasdarabbal, vagy nagyobb kővel kiskövet csinálni, tehát ilyen zúzalék követ, amit a hallgatók is ismernek. Ezt ott emberi munkával végzik, nem pedig nagy
kőtörőkkel. Ezt amivel felszórják az utakat?
Így van, ez a zúzalékkő, ami belemegy az aszfaltba, ami az út szélén található, ezek az apró.
Gyerekek kézzel törik?
Ezt nem csak gyerekek, ezt felnőttek, ezt családok végzik. Hát elbírunk képzelni, hogy egy nagy sziklából először egy kisebbet, majd még kisebbet, mindenkinek megvan a maga munka folyamata, és a végén ül valaki egy ilyen kampós vassal, hogy a kicsit már csak úgy tudja lepattintani a nagyobb darabról. Ebből egy ember nagyjából egy vödörnyit tud egy nap összetörni. Magyarországon ennek az zúzaléknak az értéke 2000 forint tonnánként, hát elbírjuk képzelni, hogy 20 kiló az mennyit tehet ehhez. Ebből ennyi bevétel származik, ez még mindig jobb, mint az éhenhalás. De ezt innen nézve természetesen mi másképp látjuk, a mi gyermekeink iskolába járnak, és azon gondolkoznak, hogy kólát vegyenek, vagy nem tudom, hamburgert. Ott ez másképp jelenik meg, ott meg kell élni. Persze azt mondjuk, Afrika szerte ez könnyű, hisz a természet adottságai, a dzsungel. Sok országban tiltják, hogy az állatokat, növényeket gyűjtsék az emberek. Talán Kongóban van kivétel, például ott a pigmeusok szabadon vadászhatnak még mindig. Hát ha van még mit, mert ott az a rengeteg ember, aki a belső Kongóban él, az a több 10 millió, már gyakorlatilag nem hagyott élőlényt, nem sok minden maradt a Kongó vizében.
Hasonló a helyzet Fülöp-szigeteken is, ám ott a halászattal. A part közelében már szinte nincs hal a túlhalászottság miatt, és ezért egyre beljebb mennek a nyílt tengerre. Van az úgynevezett muroami és paling fajtájú halászat, amikor gyerekeket dobnak a vízbe.
Hát a gyerekek talán könnyebben tudnak búvárkodni, meg jobban beférnek a kisebb helyekre. Ők mennek le, és ők riasztják fel a halakat a tenger fenekén. Egyes részeken sekély a víz, szétverik a korallzátonyokat, és akkor onnan kijönnek a halak. De ezeket a búvár gyerekeket megtiltották. Ami viszont nagyon riasztó, az a gyermekeknek a szexuális munkásként való kihasználása. Cebu környékén volt egy botrány, cybersex. Külföldről hívták, Amerikából, meg Európából ezeket a családokat, és ott a gyermekek különböző szexuális természetű dolgokat mutattak, és ezért a külföldi küldte a pénzt a szülőknek. Erről például
a szülők is tudtak, ezek szerint.
A szülők kényszerítették a gyerekeket erre, és egy faluban a népességnek egy jelentős része ezzel foglalkozott, és ezt tulajdonképpen titokban tartották, tehát annyira, hogy a helybeli plébános sem tudott róla.
Épp ezt akartam kérdezni, hogy hát Fülöp-szigetek híres arról, hogy egy darab Latin Amerika keresztény kultúrával Ázsiában erős az egyház. Tud-e érdemben föllépni?
A szerzetesek próbálnak emberi segítséget nyújtani. Például olyan módon, hogy az egyetemünkkel szemben lévő Vöröslámpás negyed, ott az atyák próbálnak kapcsolatot felvenni ezekkel a gyermekprostituáltakkal, és hát próbálják őket valahogyan segíteni.
Mert hogy az egyetem az mellett, a katolikus egyetem mellett van egy ilyen negyed?
Így van, ez a belváros. Most az az igazság, hogy az utóbbi években nagyon nagy javulást lehet tapasztalni. Azt mondják, hogy az Egyesült Államok nyomására, mert nagyon sok rendőri ellenőrzés van. Tehát nagyon erősen csökkent a prostitúció, de azért még mindig megvan.
Balogh úr?
Imént említette, hogy a halászatot, a turisztikai attrakcióként való vízbeugrást, ezt betiltották. Nem lehetséges-e az, hogy az innen felszabaduló gyerekmunkások, akik ugyanúgy valamilyen jövedelemhez kell, hogy jussanak, ezentúl átmennek a szexiparba? Tehát melyik rossz a rosszabb? Én azt gondolom, hogy a gyerekmunkát persze lehet tiltani, mint oly sok mindent a földön, de felszámolni csak akkor lehetne, ha mindenkinek jutna elég munkahely, és a tiltás persze az első eleme, vagy az első lépcsője annak, hogy ezek megszűnjenek, ezek a kizsákmányolt helyzetek, de ezzel együtt valamiből ezeknek az egyéneknek meg kell élnie, és ha a látható vagy a turista világból visszakényszerítjük őket az alvilágba, még rossz helyzetbe kerülnek, ha egyénileg nézzük ezeket a gyermekeket, nem?
Nem ez a tapasztalat, mert azok a gyerekek, akik a vízbeugráltak, azok a szüleikkel voltak, a gyermekprostituáltakat pedig az ország különböző részeiről hozzák ide, azok szülők nélkül vannak itt, elveszik tőlük az irataikat, a szabadságukat. De igaza van abban, hogy valóban a tiltással együtt lehetőséget is kell adni.
Folyamatosan a gyerekekről beszélünk, de a felmérés szerint a kényszermunkások háromnegyede felnőtt ember.
Így van, ez is létezik, egyre csökkenő mennyiségben, hisz mind Afrikában, mind csak egy másik példát említsek, Brazíliában egyre csökken azoknak a száma, akik szegénységben élnek. Afrikában a statisztikák szerint most már 350 millió ember él, nem egy dollárból vagy egy dollár alatti összegből, hanem napi 10-20 vagy e fölötti összegből. Ezért is mondják azt, hogy ez a vevőrétegnek a vastagodása lehet a világgazdaságának motorja a következő 10-20-30 évben. Tehát én azt gondolom, hogy Afrika más irányt vesz, és azt hiszem mást is fog venni, mint amit mi elvárunk tőle. Az emberek ráébrednek, mi van a talpuk alatt, és az ilyen forradalmak, mint a jázminos forradalmak a tavalyi évben, ezek azért ráébresztik a hatalmon levőket, hogy nem tehetnek meg mindent avval a vagyonnal, ami az országé, de ők sajátjukként kezelik.
Viszont ugye a kényszermunka létező dolog Afrikában is.
Csak a kényszermunka létezik, maga a rabszolgaság is létezik bizonyos országokban, tehát ugye rengeteget hallunk mostanában Bamako-ról, hogy a puccsisták, a tuaregek, az iszlamisták. Itt például még elfogadott a rabszolgaság, tehát vannak olyan törzsek, amelyek eleve rabszolgának születnek, és más törzsek rabszolgáiként élik le az életüket. Én azt gondolom, hogy azért itt is különbséget kell tenni, hisz azért az északi régiókban szociális háló van, vannak ingyen iskolák, és így tovább. Visszatérve a kényszermunka nem igazán fizikai kényszerítésből, hanem a megélhetés kényszeréből, vagy pedig hiedelmekből fakad, tehát ezek olyan gyermekek kényszerülnek ilyenre, mondjuk Kongóban, aki elvesztik a szüleiket, és a szomszéd vagy a rokon azért, hogy ne kelljen befogadni, rámondja, hogy ez boszorkány, és ezek a boszorkány gyerekek az utcán élnek. Hiába nem boszorkányok, de valamiből nekik is meg kell élni. Ezért elvállalnak mindent, vagy vízbeugrást, vagy szemétszedést, vagy palackgyűjtést. Sokan abból élnek, hogy a Kongó folyóba folyó csatornák vizét fölfogják, és az abból hasznosítható élelmiszert vagy egyéb hulladékot megmossák, megeszik, eladják a piacon.
Tehát a csatornában felfogott dolgot.
Hát a csatornában fürdenek.
Talál olyan dolgot, ami persze. Hát
van, aki ott is, ahogy mondtam, vannak gazdagok, akiknek egy dolog már felesleges, még másik abból értéket csinál, ahogy mondja a magyar közmondás, az egyiknek lom, a másiknak álom.
Lányi Béla. A felnőttek között a kényszermunka ismert a Fülöp-szigeteken? Legalábbis közismert?
Olyan van, hogy nagyon sok ember a minimálbér alatti bérért kénytelen dolgozni, nagyon sok nyomortelep van. Ezek nagy részt abból adódnak, hogy a vidéki lakosság fölköltözik a városokba, ugyanis azt hiszik, hogy a városokban könnyebb munkát találni. Itt viszont igazából nincs munka, mert ezek képzetlen emberek. Én mindig megkérdeztem tőlük, hogy miért jönnek ide. Azt mondják, hogy a farmon, vidéken minden megvan. Tehát ez egy trópusi ország, háromszor, négyszer van aratás. De hogyha iskoláztatni kell a gyerekeket, az pénzbe kerül. A mai embernek a mobiltelefon például egy igény. Ezeket a farm nem tudja kielégíteni. Tehát nagyon sok ember annak az áldozat, hogy rohamosan változik a cebui társadalom, olyan igények vannak, amiket a hagyományos módon nem lehet kielégíteni, följönnek ide a városba, és nem tudják, hogy mit csináljanak. Emiatt nagyon sok ember kényszerül arra, hogy egészen minimális fizetségért dolgozzon.
Világszerte legkevesebb 20 millió embert kényszerítenek munkára, alacsony bérért, olykor évekig hermetikusan elzárva a világtól. A kényszermunkások negyede gyerek, állapította meg az ENSZ munkaügyi szervezete június elején kiadott tanulmányában. A részletek MDNES Tamás összeállításában.
Annak idején 2005-ben, amikor a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az ILO első kényszermunka nyilvántartó statisztikája elkészült, világszerte 12 millió körül állapították meg a kényszermunkások számát. Ez 2012-re, majdnem a duplájára 21 millióra nőtt. Ennek oka, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet története során először az országos statisztikákat vette figyelembe. Aureli Osherrel, a Genfi székhelyű ILO projektfelelősével telefonon vettem fel a kapcsolatot.
You find many different forms of forced labor nowadays.
Manapság a kényszermunka többféle formáját meg lehet találni. Összesen 20.900.000 ember dolgozik kényszermunkásként. Hadd kezdjem azzal, hogy egy dolog biztos. Nincs olyan ország, amelyben ne létezne ez a probléma, de nem minden országban lehető fel a kényszermunka összes formája. Aztán különbséget kell tenni az államilag kijelölt kényszermunka és a magángazdaságban megjelenő kényszermunka között. Utóbbi, a magángazdaságban alkalmazott kényszermunka az esetek 90%-át teszi ki, az állami mindössze 10%-ot, és rendszerint erősen összefügg a gyerek katonasággal. A magángazdaságban kétféle kényszermunka létezik, a gazdasági kizsákmányolás és a szexuális kizsákmányolás. A szexuális kizsákmányolás 4,5 millió embert érint, azaz a kényszermunkások 22%-át. A nem szexuális kizsákmányolásnál számos olyan esetet fog találni, mint például a házi munkások, a napszámosok, a mezőgazdaságban vagy a textiliparban. Vannak régiók, ahol majdnem, hogy rabszolgákról beszélhetünk, tehát ahol rabszolgahajcsárok vannak és rabszolgák.
Melyik a nagyobb veszély, a szexuális vagy a nem szexuális kizsákmányolás?
A nagyobb veszély a nem szexuális kizsákmányolás. 14.200.000 emberről beszélünk. Javarészt nőkről, de ugyanakkor veszélyesnek tartom, hogy a női kényszermunkások számos segélyszervezethez fordulhatnak, míg a férfiak sehová sem.
Melyik ország a leginkább érintett?
Nem országok szerint készítettük a kutatást, hanem régiók szerint. Az egyértelműen legtöbb áldozatot Ázsiában találtuk, szám szerint 11 milliót. Aztán Afrika, Latin-Amerika és a Karibi-szigetvilág következik. Ha azonban a kényszermunka előfordulásának gyakoriságát nézzük, akkor meglepetésre Közép- és Dél-Kelet-Európa áll az élen. Az Oroszországot magában foglaló fák független államok közösségével egyetemben, őket Afrika és a Közel-Kelet követi.
Hány évesek ezek a kényszermunkások?
Ha megnézi a statisztikánkat, azt látja, hogy a legtöbb kényszermunkás felnőtt. Ennek ellenére el kell mondani, hogy az áldozatok egynegyede gyerek. A gyerek kényszermunkások száma Ázsiában, Afrikában és Dél-Amerikában a legnagyobb. Ezek azok a régiók, ahol jellemző a gyerek katonaság.
Because of the issue of child soldiers.
Ezer kilométerre Magyarországtól, Argentínában folytatjuk. A Paraguay-Brazil határ közelében Misiones tartományban kapcsoljuk, szintén interneten, Varga Jánost. A Verbita szerzetes 8 éve él Argentina északkeleti csücskében. A stúdióban továbbra is vendégem Szerdahelyi Csongora, Ferences sajtóközpont vezetője. A jelentések szerint Argentínában rengeteg bolíviai megy dolgozni a nagyobb fizetés reményében, ám nagyon sokan csapdába esnek és egy szobában végzik. Napi 16-18 óra munkát kell végezniük, heti 16 dollárért, ami havi 13.000 forintot jelent. Legalábbis ezt írták a 2000-es évek közepén, ám most már Argentína gazdasági problémákkal küzd. Hogy látja, tömeges ez a jelenség?
Argentína egy befogadó ország. Ide folyamatosan jönnek külföldiek, főleg dél-amerikai, latin-amerikai országokból. Argentinába letelepedni meglehetősen könnyű. Nagyon sokan jönnek Bolíviából. A bolíviaiakról azt kell tudni, hogy igen-igen dolgos, munkaszerető emberek. Itt ezen a környéken rengeteg a paraguayi betelepült. Komplett falvak vannak, ahol már jobbára többen beszélnek guarani nyelven, ugyanis az a paraguayi államnyelv, mint spanyolul.
Én a 90-es évek elején jártam kint egyszer Argentinában.
Szerdahelyi Csongor.
És jólétet tapasztaltam, jólét akkor is már nagy nyomornegyedek a Buenos Aires külvárosaiban és a párizsi Champs-Élysées hangulatú szállodák, kávéházak. A legszélsőségesebb élethelyzetek megtalálhatók, és 4000%-os infláció volt akkor, ha jól emlékszem, valami ijesztő volt, de azért boldogultak az emberek.
Ez a súlyos kontraszt, ez valóban megtalálható, tehát hallatlan szegénység, nyomor, negyedek ott Buenos Airesben, Érdekes volt, mert amikor én 2003-ban megérkeztem a repülőtérről, egy olyan útszakaszon vezetett az út be a városba, ami ezek mellett a nyomortanyák mellett ment el, és friss európainak ez meglehetősen súlyos látvány. Az emberek hirtelen kedve van visszafordulni, de hát ezek csak az első benyomások. Na most azért azt meg kell jegyeznem, hogy Argentínában még azért mindig elmondhatjuk azt, hogy ez olyan ígéretföldje. Tehát aki akar és tud dolgozni, az Argentínában nem fog mély szegénységbe jutni, nem fog éhezni.
Argentina nagyon érdekes, különálló alakulat Latin-Amerikában, mert a túlnépesedés egyáltalán nem jellemző rá. 33-szor hát nagyobb, mint Magyarország, és mindössze 3,5-szer annyian vannak, mint Magyarországon, miközben nagyon jó termőföld, 4 évszak, szinte mediterrán éghajlat az ország jelentős részén.
Milyen körülmények között dolgoznak, illetve mennyit keresnek ott az észak-keleti határon?
Az ültetvényen ott egy ilyen furcsa munkaszerződés van. Akinek ültetvénye van, nagyon nagy az ültetvény, tehát 50-100, 150-200 hektáros területek, amik egy család kezében vannak. Ennek családnak, hogyha nincs elég ereje megművelni, akkor úgynevezett peont fogad föl, az mondjuk úgy, hogy alkalmazott, földterületet adnak használatra, házat biztosítanak, és nem mindig fizetnek készpénzben. Tehát van úgy, hogy fele-fele művelési formák vannak, van úgy, hogy az alkalmazott segít a gazdának, a tulajdonosnak, viszont cserében megművelhet egy jó pár hektárat saját magának. A tulajdonos nagyon sokszor élelmiszer csomagokkal támogatja az alkalmazottat, és hát emellé jön a pénz. Tehát a havi fizetés az úgymond nem olyan fix, mint mondjuk egy gyárban. Ugyanakkor az ültetvényesnek nincsen havi bevétele, hanem mindig az aratás vagy a szüret után jönnek a bevételek, és abból kell megszervezni az egész évet.
A városi elvándorlás jellemző, amit említettem a beszélgetés elején, textilgyárakat, cipőgyárakat, ahol kényszermunkára alkalmaznak embereket. Ezek az idézőjelbetett gyárak nagyon sok esetben kis magánlakások, ahova rengeteg gépet és ember dzsúfolnak be, és ott kénytelenek dolgozni 14-16 órákat. Persze nem tömegével, pár százezerre teszik a számukat.
A lakosságnak az egyharmada szinte a fővárosban él.
10 millió.
Tehát ott fordulhatnak elő, inkább hát nyomornegyedek is ott vannak, és valószínű ezek a zug munkahelyek is inkább ott vannak.
Sajnos az argentin piac, hát hogy mondjam, kezd gyengülni ilyen szempontból, mert itt is a rengeteg kínai termék megjelenik. Viszont az előző kérdésre válaszolva, tehát az elvándorlás az sajnos már itt a faluban is megjelent. A tehetősebb gazdák, akik egy-egy jobb szüret aratás után tehetik, akkor a gyermekeiket olyan iskolákba iratják be, amik innen távol esnek, hogy tanuljon, hogy legyen bele valaki, és előbb-utóbb el tudjon menni a faluból.
És egyébként nagyjából az átlagbér vidéken hogy alakul Észak-Kelet-Argentínában?
Hát olyan 100 000 forintot azért megkeresnek havonta.
Éppen ezért akar nagyon sok bolíviai, illetve paraguayi Argentínában dolgozni.
Igen, jobb a fizetés, és az árak alacsonyabbak, és az ország infrastruktúrálisan meglehetősen fejlettebb. Nagyon érdekes ez az argentin gazdaság, mert vannak időszakok, amikor olyan az ember benyomása, mint amikor otthon még a szocializmus alatt ugye úgy beszéltünk az NSK-ról, mint makáról, a paradicsomról. Itt Argentina nagyon sokszor elérte ezt. Most éppenséggel nincs ezen a ponton, de Paraguay, Uruguay, Peru, Bolívia, ezek azért gyengébbek, mint Argentina.
A Horizont műsora a kényszermunkáról véget ért. Munkatársaim voltak Lajer Rita és Jávor Zoltán. A szerkesztő műsorvezető Király István Dániel volt. Jövő héten szombaton a 9 órai hírek után ismét várjuk Önöket. Viszont hallásra!